Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Betlehemben a születés bazilikája, olyan hely, ahol minden nap karácsony van, de van még egy pontja a világnak, amely ugyanezzel a privilégiummal dicsekedhet, most ott vagyunk. Hol vagyunk? Varga kapisztrán atyát kérdezem.
Igen, az idejövő zarándokokat, vagy turistákat is ez a felirat fogadja, hogy Greccióban mindig karácsony van. Greccióban vagyunk, a Rieti völgyben, nem túl messze Rómától, ahová Ferenc pápa is 2015 karácsonyán csak úgy egy idézőjelben egy szabad napján kiautózott, hogy tényleg karácsonyt ünnepeljen. Greccióban a Rieti völgyben vagyunk, tehát ez Rómától keletre, Assisitől délre.
Körülbelül egy másfél órát autóztunk ide, igen, Assisitől.
Igen. És hát azért jelentős szintkülönbséget is tettünk meg. Tudnélik, a Rieti völgy egy 600 méter magasságú fennsík, amelyet hatalmas hegykoszorú vesz körül, tulajdonképpen körbe-körbe. A nyugati részén a Szabin hegyek vannak, 2000 méternél magasabbak. Tulajdonképpen ez az, ami elzárja a Rieti völgyet Rómától. A Szabinok említésével kiderül, hogy ez egy Szabin, tehát a Szabinoknak a fővárosa is volt. A Szabinok, ismerjük a római történelemből, a Szabin nők elrablása, tehát egy másik indoeurópai italikus népcsoport volt. Azután a későbbiekben római fennhatóság alá került természetesen ez a terület is. A városnak a nagy szülött volt idézőjelben római császárok közül Vespasianus császár volt idevaló, illetve a Flavius dinasztia. Azután Rieti is élte a maga életét. Talán egyet érdemes megemlítenünk, hogyha jön valaki föl Terniből, onnét lehet Assisi felől megközelíteni, vagy Perugia föl legkönnyebben, akkor a mármorei vízesést érdemes megemlítenünk. Ez római kori vízelvezető rendszernek a maradványa. Tudni, a fennsíkat a hatalmas hegyek miatt nagyon gyakran elöntötték az áradások, vagy árvizek, illetve a visszamaradásából pedig mocsaras területek alakultak ki. Ugyanakkor mezőgazdaságilag egy jó művelhető terület volt, és ezért aztán a rómaiak, hogy úgy mondjam, lecsapolták ezt. Így jött létre még a római korban egy 165 méter szintkülönbséget áthidaló vízesés, amit ha valakinek van ideje, azt érdemes megnézni.
Szent Ferencnek hogy jutott eszébe, hogy ide jöjjön Assisiből?
Az az érdekes, hogy egy viszonylag késői forrás szerint, tehát Luke Wadding, aki a 1600-as évek nagy ferences történésze volt, és sok-sok foliónyi kötetben kiadta a koráig föllelhető ferences forrásokat, ő említi, hogy 1209-ben Szent Ferenc elküldte a testvéreit, ezt ismerjük, ezt a momentumot különböző legendákból, elküldte a testvéreit missziós utakra. És a hagyomány szerint ő Rietibe jött. Mégpedig több oka is lehetett, egyrészt azért, mert Rieti egy olyan hely volt, ahol azért a pápai udvar is gyakran tartózkodott, mert ez a későbbiekben szóba is kerül. Másrészt maga a völgy azért, aki keresztül jön ezen az úton, látja, hogy hihetetlen, nehezen megközelíthető helyekből állt, és azért könnyen elképzelhető, hogy lelkileg elhanyagolt terület volt ez. És azután az is igaz, hogy Poggi Bustónéban, itt van szintén egy remeteség a Rieti völgyben, ott bizonyosodott meg először arról, hogy igen, ő neki ez a missziózás is a feladata. Na most Rietibe eljöve, aztán úgy képzeljük el, mint amikor egy kockán ötöst látunk, az a völgynek a közepe, és
akkor a középső pötty.
A középső pötty, így van, és négy másik remeteség. tehát a városon ugye nem remetelség van, de négy másik remetelség veszi körül Rietit. Ezek közül az első, amelyikben most jöttünk, Greccio, itt ünnepelte 1223 nyarán a karácsony. Sok más dolog is fűződik még Greccio nevéhez, majd erre vissza fogunk térni. A másik Fonte Colombo, ahol írta a Regulát, ez megint egy fontos hely. A harmadik La Foresta, oda reményénk szerint szintén elmegyünk majd, és a negyedik, a már említett Poggi Bustone. Ezek már egyébként nem csak közigazgatási területként tartoznak Láció provinciához, hanem a római rendtartomány, ferences rendtartomány kolostorai is. A remeteség maga, a greccsói remeteség, most már arra térünk akkor rá, a városkától mintegy 2-3 kilométernyire van. A legenda szerint, és ez megint olyan dolog, mint amit Monte Cassaliban is említettünk, a helybéli lakosok kérték, hogy a testvérek közelebb lakjanak hozzájuk. Eredetileg ugyanis a testvéreknek a lakóhelye fönn a hegy csúcson volt. Ennek a helynek az emlékét ma egy 18. században épült kis kápolna őrzi. Szent Ferencnek egyébként jó barátja volt Giovanni Velita, Velita János, a városkának az ura, majd az ő nevével is találkozunk még itt a sétánk során, meg az egész greccsói karácsonynak a megemlítése során. És ő volt az, aki forszírozta a testvéreket, hogy de jöjjenek közel Greccióhoz. Szent Ferenc azonban nem akarta, hogy túl közel legyenek, azt mondja, jó, lejövünk a hegyről, de nem a városban. Na és akkor azt mondták, hogy jó, de akkor legyen egy kőhajításnyira. És akkor megkértek egy kisgyereket, hogy amennyire ő el tudja dobni a követ, és hát a csoda történt, mert a várostól magától 2-3 kilométernyire ejtennél a sziklánál.
Ott esett le a kő.
Ott esett le.
Hát ez egy nagyon erős olimpikon kisfiú volt.
Igen, kár, hogy akkor még ezeket nem jegyezték föl. Egyébként Greccio városkájába is bemegyünk, egy nagyon hangulatos kisváros, úgy kell elképzelni, hogy van egy hegycsúcson, egy kastély, egy várkastély, egy plébánia templom a közelében, és alatta nem sokkal, tehát körülbelül a házak magassága, 2-3 emeletes házak magassága fölött van ez, és van egy főtér, körülveszik a különböző színű házak, és ennyi. Úgyhogy, igen.
Na, most egy parkolóba vagyunk, amelynek a neve Greccsói Szent Ferenc Kegyhely parkolója. Kora délelőtt van, csak mi állunk itt, talán 10 órát kongat a harang, és fölöttünk van a remeteség egy olyan 80 méterre tőlünk a hegyoldalban, hát tényleg rátapad a hegyre ez az épület együttes, olyan, mint Subiaco Szent Benedeknek a remetesége.
Igen, azért itt ez egy elég nagy épületnek látszik. Nem itt van ez a buszparkoló, majd kicsit följebb tudunk megállni személyautóval, és hogyha haladunk balról jobbra, akkor igazából van olyan rész, amit még nem látunk, ez a modern 1960-as években épült nagy templom, a szeplőtelen fogantatás tiszteletére, akkor ilyen kőbőr rakott két terasz látunk ott, az alsó terasz az annak a grottának a bejárata, ahol Szent Ferenc 1223-ban ünnepelte a karácsonyt, majd arra még visszatérünk. A felső terasz pedig a grotta fölötti Szent Ferenc templom, amit a legkorábbi, a szentélyavatás évében a tiszteletére szentelt templom. Utána fent látunk ablakocskákat, azok a Szent Bonaventura által épített dormitóriumnak az ablakai, és azután látunk itt egy három szintes hosszabb részt, különböző ívekkel és nagyobb ablakokkal. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagy kolostor, tulajdonképpen szorosan a sziklafalhoz tapad, és körülbelül úgy kell elképzelni, hogy amit látunk, amögött van mondjuk egy szobányi, tehát egy 4-5 méternyi hely, és akkor mögötte egy folyosó, ami már a sziklafalra támaszkodik. Részben a testvérek ma lakott cellái vannak itt, ebédlő, konyha, ilyesmi, és hogyha tovább megyünk jobbra, egy kissé különálló rész, amit nem biztos, hogy meg tudunk látogatni, mert nem mindig látogatható, Pármai János cellája, két ablakot látunk az alsó szinten, felül pedig egy ilyen lodzsaszerű építményt. Pármai János a rend hetedik generálisa volt, karizmatikus egyéniség volt, aki bejárta egész Európát, és meglátogatta a testvéreket, bátorítva, meg buzdítva őket, ami a generális feladata, hogy regulát tartsák meg, és abban az időben már voltak különböző pápai értelmezések, és ő nem akarta, hogy ezekkel éljenek, ezekkel a pápák által adott privilégiumokkal, hanem úgy, hogy Szent Ferenc is tartsák meg úgy a testvérek a regulát. Egyébként maga is egy képzett ember volt, de abban az időben már létezett a joakimizmus. Pármai János azért került ide remeteségbe a generálissága után, mert megvádolták azzal, hogy Joachim a Fiore apát tanait követi. Joachim a Fiore, vagy Joachim a Fiori kalábriai ciszterci apát volt, aki az Evangelium Eternum Örök Evangélium című művében, amit egyébként a Jelenések könyve ihletett, azt mondja, hogy a világtörténelem három korszakra osztható föl. Az első az atya korszaka, ami Ábrahámtól vagy a világteremtésétől Jézus Krisztusig tart, a második a fiú korszaka, ami Jézus Krisztussal kezdődik, a harmadik pedig a Szentlélek korszaka. Nyilván keresztény hívő ember azt gondolna, hogy ez pünkösddel kezdődik. Joachim Fiore azonban úgy gondolta, hogy a Szentlélek korszakát persze, hogy a Szentlélek nyitja meg, de lelki, pneumatikus görögül, latinul pedig viri spiritualisből álló egyház születik meg, amit egy angyali pápa fog majd megnyitni, és ennek az új korszaknak ő jelzi majd a kezdetét. Na most ez valahogy bekerült aztán a ferenceseknek a gondolkodásmódjába, és aztán volt egy csomó olyan utalás benne még, ami ilyenek, hogy majd az igazán kicsinyek lesznek ezek, minórész, tehát kicsik, és lelkiek. És hát van a regulának is egy olyan kitétele, hogy minden testvérnek joga van a regulát lelkileg megtartani, vagyis lelkiismerete szerint. És ezeket a fogalmakat és ezeket a szavakat, hogy úgy mondjam, vegyítve egymással, azt mondták, hogy tulajdonképpen a Szentlélek korszaka a Szent Ferenccel kezdődik el. Az új egyház megszületéséhez egyébként még egy nagyon érdekes dolog társult, ez már jóval később játszódott 1270-es években. Azt mondja még aztán Joachim a Fiore, hogy a lélek szerinti egyházat majd egy angyali pápa vezeti, és ez a pápa Angelicus az ő azonosításuk szerint a hivataláról lemondott 5. Celestin pápa lett, aki olyan értelemben volt Angelicus, hogy a remete életet abban a korban Vita Angelicának, angyali életmódnak nevezték, és hát 5. Celestin Pietro Morrone valóban remete is volt, és remetességbe is tért vissza. Tehát ez azt is jelenti, hogy ez ennek a tanításnak nagyon erős robbanás tartalma volt, hogy úgy mondjam, és akkor azért, amikor a pápaság erre rájött, akkor elítélték Joachim a Fiore apátnak a tanítását.
És gondolom az ő követőit is, tehát azért lett itt remete ez a ferences generális?
Pármai János nem mondható joachimistának, de mégis ráfogták, hogy az, és elég volt hozzá ez. Nem mindenkinek tetszett, akár rendben, akár renden kívül az, hogy valaki ilyen teljesen vagy tökéletesen tartsa meg a könnyítések nélkül, vagy a pápai kiváltságok nélkül a regulát, és hát ez volt az egyetlen egy pont, ahol lehetett támadni, és bevádolták a pápai udvarnál, és akkor a pápa elrendelt, hogy tartson rendi nagykáptalant. Ezt minden generális tudta, hogyha a pápa rendeli el, hogy tartson nagykáptalant, ez azt jelenti, hogy mondjon le. Ez 1254-ben volt, akkor már hát éppen 10 éve volt generális, és be is jelentette a lemondását. Azonban annyira népszerű volt a rendben, és csak annyira kisebbség volt, akik ellenezte vagy ellene volt, hogy nem fogadta el a nagykáptalan a lemondását. De ő ragaszkodott és hajthatatlan volt, mert ebben, tehát nem véletlenül tiszteljük boldogként, és azt mondta, hogy a pápa ezt mondta neki, akkor ő lemond. Na hát erre azt mondta a nagykáptalan, hogy jó, lemondhat, de akkor, hogy elfogadják a lemondását, de legalább az utódját nevezze meg, hogy ki lesz az. És utódjaként Bonaventura Bagnoregiót, Szent Bonaventurát nevezte meg, aki akkor a Párizsi Egyetem 41 néhány éves fiatal magisztere volt, doktora, és Bonaventura viszont egy nagyon kényes és harapófogós helyzetbe került, mert a pápa kötelezte az új generálist, hogy folytasson eljárást Pármai János ellen, megvizsgálva, hogy valóban joakimista volt-e. Ezt le kellett folytatni a Bonaventurának. Tehát ez azért, hogy mondjam, egy rendkívül kemény visszás helyzet, hogy Pármai János nevezi meg őt utódjának, és akkor őnek még vizsgálatot kellene folytatni. Hát ez végül is a fölmentésével végződött, de hát ez nem vezetett már ilyen értelemben a rehabilitálásához, és akkor így érkezünk ide, mert Pármai János ide vonult be Greccióba, és itt élt még 32 vagy 34 évet ebben a remeteségben. Az ő celláját látjuk itt tehát a következő sorban, és innét lentről még látszik ebből a parkolóból egy tényleg a leginkább jobb kézre, a fák között alig észrevehető, a sziklafalhoz ragasztott kis épületrész. Ez volt Szent Ferencnek egy másik cellája, odalent is látunk majd még egyet, ott a dormitórium alján, de amikor tényleg teljesen el akart vonulni, és egyedül akart lenni, akkor ide vonult vissza ebbe a cellába. Úgyhogy ez így lentről nagyon jól át lehet tekinteni a greccsói szentét. Na most, ha megfordulunk és a másik irányba tekintünk, akkor
egy hegytetején látunk egy kis épületet.
Így van, most nem tudom, hogy az, vagy pedig itt a villanyvezeték vágása van, tehát, hogy ott volt fönt a testvérek eredeti lakóhelye, és akkor tőlünk balra, tehát pont a remetességgel szemben áll, mondom, 2-3 kilométerre Greccio. Itt fönt egyébként még a remetességtől nem messze van egy másik épület, egy elég nagy lelkigyakorlatos ház, amit szintén meg kell említenünk, mégpedig ma nem azt a funkciót tölti be, mint amivel épült, de Magyarországon kevéssé ismert Agostino Gemelli atyának a neve. De
akiről egy klinika van elnevezve, ugye, ahol a pápákat gyógyították.
Pontosan, ezt ő alapította, de nem csak ezt alapította ő, hanem a milánói Szent Szív Egyetemet is.
Ő egy ferences volt, a Gemelli?
Ferences volt, és van neki egy remek könyve, amit egy borzasztó címmel fordítottak le magyarra. A könyv maga annyira jó, hogy az olaszok most ismét kiadták, a 20-as években jelent meg először. Rendes magyarsággal talán úgy lehetne fordítani, hogy a ferencesség. Egyébként magyarra olyan címszóval találjuk, hogy franciskanizmus, szörnyűség. Francesca Nézima. Igen. A fordítása.
Ferencesség.
Igen. Ez egy lelkiség és történeti áttekintés is, egyben nagyon szépen didaktikusan. Na most ő az Akció Katolikával volt szoros kapcsolatban, és tulajdonképpen 11. Pius pápának az erre vonatkozó elgondolásait valósította meg, és ővel is szoros kapcsolatban állt. Ez ihlette aztán arra, hogy két irányba, tehát a tudományművelése területén, illetve az egészségügyben akciózzon, hogy úgy mondjam. Na most látni kell azt is, meg az egész kortörténethöz tudni kell azt is, hogy az olasz egység az a pápaság ellenében valósult meg, és hosszú ideig katolikus nem vehetett részt.
Igen, az pápai olasz tiltás volt, hogy a közéletben részt vegyenek, a választásokon részt vegyenek.
Így van. Na most ez hosszú ideig, hát a konkordátumig igazából életben maradt, de hát el lehet képzelni, hogy egyrészt az olasz embereknek micsoda lelkiismereti problémát is jelentett. Másrészt hát azért az élet ment, és akkor most akkor katolikusok tényleg egyáltalán nem vehetnek részt ennek az országnak a vezetésében? Ugye nyilván ezek a kérdések is voltak. És amikor megalapította a Gemelli atya a Szent Szív Egyetemet, tulajdonképpen ez volt az első katolikus egyetem a modernkori Olaszországban, aminek a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. Mégpedig azért nem, mert meg is őrizte és megtartotta a katolikus tanítást a társadalom tudományokra vonatkozóan is, és a Mussolini-féle olasz világ bukása után az itt kiképzett hallgatók, illetve hát már akkor emberek, politikusok voltak azok, akik aztán az olasz kereszténydemokrata mozgalmat létrehozzák.
Gondolom, fiatal emberként Andreotti is ott lehetett.
Igen,
egyetemista.
Így van, és tulajdonképpen az itt kiképzett elit volt az, ami a II. Világháború utáni Olaszországot újra elindította, most már nem a fasiszta országvezetés stílusában és útján, hanem egy más úton. Tehát tulajdonképpen a kommunista gondolkodásmóddal szemben azért, hogy ne felejtsük el, hogy igen erős volt Olaszországban, ezzel szemben pont Gemellinek a működése, az általa kiképzett emberek voltak azok, az általapított egyetemen kiképzett emberek voltak azok, akik egy másik alternatívát
tudtak. De hogy kapcsolódik ez Grecsóhoz, ahol most vagyunk?
Úgy kapcsolódik Grecsóhoz, hogy Gemelli például jámbor, gazdag nők részére is egy társulatot, egy vallásos társulatot hozott létre, és itt nem messze a remeteségtől egy hatalmas 3 vagy 4 emeletes lelki gyakorlatos házat épített a számukra, és ez a ház mind a mai napig megvan. Lelki gyakorlatos ház, konferencia, központ szállodaként működik. Nagyon-nagyon szép, és a teraszáról gyönyörű rálátást látik.
Gemelli egy franciskános volt.
Igen, pap és orvos volt. Egy olyan ember volt egyébként, aki késői megtérő volt, tehát világ...
Előbb volt orvos,
így
mint
van, így
Ferences.
Van, így van, tehát orvosként lépett be a rendbe, és ezt a korábban meglévő intellektuális érdeklődését nem csak hogy megtartotta, hanem kamatoztatta is. Azért gondoltam, hogy őróla is emlékezzünk meg itt.
Grecsói zarándoklatunk folytatódik Varga kapisztránatyával. Visszajönünk az autóba, és följebb megyünk egy parkolóval. Ez a följebb levő parkoló, ahonnan majd fölgyaloglunk a grecsói remeteségbe. Ez egy tér, Piazzale dei Tre Compagni, 3 társ tere. Kik ők?
Frater Leo, Angelo, vagy Angelus és Rufinus, Ferenchez közel álló társak. Az ő személyük, tehát ők vannak eltemetve Szent Ferenc köré a Szent Ferenc bazilikában, a Szent Ferenc sírja mellett, még egy negyedik testvér Masseusszal együtt, vagy Masseuval olaszosan. Ők voltak azok, akik Szent Ferenc mellett betegsége idején állandóan mellette voltak, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 1224-től a stigmatizációtól kezdve.
Boldogok valamennyien, ugye?
Igen, igen, igen. Amiért pont ezt a címet, vagy ezt a titulust viseli ez a tér, az az, hogy 1244-ben, tehát Szent Ferenc halála után 18 évvel, az akkori generális, jazzy generális elrendelte, hogy aki még tud valamit Szent Ferenc életéről, ami a korábban, az addig meglévő legendákban még nem szerepel, vagy ő maga, vagy pedig másoktól hallott, az gyűjtsék össze és küldjék be neki, és ezzel az anyaggal, ami így érkezett be, ezzel az anyaggal bővítették ki Celánói Tamás első életrajzát, és ebből született meg a második életrajz, Celánói második életrajz. Fönnmaradt a három, úgynevezett három társ legendája.
Ők ez a három társ?
Ők az a három társ. És vagy ez a legenda, vagy volt az egész anyag, amit küldtek, vagy ez volt egy része annak az anyagnak, amit küldtek a Celánói féle legenda bővítésére. És a három társ legendájának fönnmaradt egy kísérő levele is, amit ők itt Grecsóban kelteztek. Tehát ez azt jelenti, hogy a generális fölhívásának ők itt Grecsóban tettek eleget, tehát az 1240-es években itt tartózkodtak.
Ahol megálltunk?
Itt egy olajfát látunk, ami azért meglehetősen furcsa itt az erdő közepén a parkolóban, és hát a felirat 1996-ból származik, Abramo un padre comune. Ábrahám a közös atya, és ezen a helyen, ami Szent Ferenc számára igen kedves volt, zsidók, muzulmánok és keresztények közösen ültették ezt a fát, jelzésként arra, hogy a három nagy monoteista vallás Ábrahámtól eredezteti magát. Ezt is jelzi ez a kifejezés, hogy Ábrahám a közös atya. 996-ban történt ez, jól megelőzve a mostani történéseket, de körülbelül ugye 20 évvel ezelőtt.
Fölértünk a remeteségbe, kicsit lihegünk, mert igen, meredek, és sok lépcsőn át kellett följönnünk, de megérte már ez a látvány is. Egy melvéden gyönyörködünk, egy tágas medence is körbe a hegyek.
Ha jobbról haladunk, akkor néhány házat látunk fölöttük, a kis kápolnát a hegytetőn, aztán velünk szembe tulajdonképpen maga a városka, Grecsó. Azután, ha tovább visszük a tekintetünket délfelé, ott találjuk, akik tudjuk, hogy hol van Fonte Colombot, ahol írta a Regulát Szent Ferenc, a síkság vagy a medence közepén ott van a Rieti városa, és a túloldalon van a másik két remeteség. La Foresta látszik innen, Fonte Colombo nem. Ahova most megérkeztünk egyébként, és ahová be tudunk menni, hogy amielőtt állunk, ez az a grotta, az a barlang, ahol Szent Ferenc a karácsonyt ünnepelte 1223-ban. Lépjünk be, mégpedig azért, hogy nézzük meg a helyet magát, és akkor utána majd beszélek még. Nos, ez az a barlang rész, ahová beléptünk, ahol 1223-ban Szent Ferenc ünnepelte a karácsonyt. Egy modernkori bővítést látunk itt, szemben pedig az a szikla odú mélyedés, ahol tulajdonképpen ez a karácsonyi ünneplés folyt. Az oltár egy szikla tömbben van, egy kis Jézus szobrocskát helyeztek el oda, fölötte pedig a Giotto iskolájából származó két ábrázolást látunk. Ami velünk szemben van, az egy gyönyörű, primitív ábrázolás tulajdonképpen. Ugye egy Madonna Lactans, egy szoptatós Madonna, például a kis Jézus táplálja a szűzanya, ami azért nagyon megdöbbentő ezen a képen, hogy a kis Jézust, ha megnézzük, egy nem bölcsőben van. Nem fölismered, hogy mi az, amiben van?
De van pólyálva.
De mi van alatta?
Koporsó.
Így van, egy szarkofág. És ez jelzi, nem csak gloriolája van, vagyis nem csak az istenségét jelzi, hanem a szenvedékeny emberségét is jelzi Jézus Krisztusnak, hogy miért is született erre a világra, mellette Szent József hagyomány szerint. Kicsit balra tőle Szent Ferenc alakját látjuk diákonos ruhában, és ott már valóban Jézust látjuk egy jászolban, tehát ez pedig maga a viszont a jászol fölött ott látjuk a miséző papot. Tehát ez valóban így a grecsóiban történteknek az emlékezete. Balkézről pedig Giovanni Velitának, Velita Jánosnak a földi maradványait találjuk. Hogyha itt balra mentünk, akkor már láthatjuk, hogy ennek a barlangnak volt egy másik bejárata is, nem csak az, ahonnét most éppen megközelítettük. Hát gyakran látni azt János Pál pápa, vagy más pápák is, hogy tényleg idejöttek. Innét közelebbről jól lehet látni ezt az ábrázolást, tehát a Szent Ferenc diákonus ruhában mögötte polgárok, grecsói polgárok, és az oltár előtt a pólyába bugyolált kis Jézus, fölötte pedig misézik egy pap, jól kivehető maga a misekönyv és a kehely is. Na most, hogy itt mi történt, talán ezt nincs itt bent mondanám el, hanem kimegyünk, itt két képet látunk, János Pál pápa 83-ban, és Ferenc pápa 2016-ban, amint itt láttak. Szerintem...
És mind a kettő januárban jött, tehát karácsony után nem sokkal.
Így van, így van. Nem véletlenül, mert
Itáliában a karácsony ünnepléséhez szorosan hozzátartozik, hogy akkor innét közvetítenek karácsony, innét is közvetítenek karácsonyi misét és a többi. A rendházba magába, a régi rendházba ezen a folyosón juthatunk el, de még itt erről az ünneplésről mindenképpen szeretném.
Két freskó is szóljuk előtte, tehát itt van két másik freskó is kívül a barlang külső oldalán.
Igen, mégpedig a régi ajtó, látszik, hogy nagyon keskeny ajtóbejárat van itt. Keresztelő Szent János az egyik, ugye, aki az Isten bárányát és annak a születését jelzi előre, a másik pedig egy Jézus születése freskó, teljesen klasszikusan, tehát az ikonfestészet, ikonográfiai szabálynak megfelelően.
Így is, mintha egy koporsóból emelkedne ki a csecsemő.
Nem csak ő, hanem ott látjuk azt a sötét hátteret Mária mögött, és az mindig ugye két dolgot jelent, ugye, hogy a világosság a sötétségbe jött, és csak a világosság, de a sötétség nem fogadta be, illetve ez a sötét háttér, tehát Mária maga is pontosan a Jézusnak a szenvedékenysége és halandó testbe öltözése miatt a sírt jelképező sötét szakadék mögött, vagy hátterében szüli meg, vagy táplálja a kis Jézust. Na most, ahogy tovább haladunk, itt egy szűk kis folyosón egy kis kitáguló részbe érkezünk, és elég furcsa, mert azt látjuk, hogy egy folyosón jobbra is, meg balra is vannak helyiségek, és jobbra egy nagy ív nyílik. Itt Szent Ferenc néhány emlékét őrző, tehát egy habitusa, meg más egyéb dolgok láthatók, illetve van itt rögtön két kicsi furcsa asztalszerű dolog, amik a hagyomány szerint az ősi remetességből, Szent Ferenc idejéből valók még, vagy 13. századok. Valóban elképzelhető, tehát bárdolt, nem fahagyomlatlan deszkaasztalok ezek, és hogyha balra fordulunk, akkor két kis ablakot látunk. Na most ez volt a remetességnek az ebédlőbe, a refektóriuma. Ehhez aztán egy nagyon érdekes dolog tartozik még, mégpedig a szegénységgel kapcsolatban. Hát egy mekkora helységben vagyunk, Csongor, hogy látod, ez egy olyan...
Hát ez egy...
4 méter hosszú, 2,5 méter, 2 méter széles.
Körülbelül akkora, és hát ez is, itt is látszik, hogy az egyik fala, hosszanti fala, az a hegyoldal.
Így van. És azt írja a második Celánói életrajz. Egy húsvéti ünnepen a greccsói remetességben tartózkodó testvérek abroszokkal és üvegedényekkel a szokottnál jobban földíszítették asztalukat, talán azokat az asztalokat. A Szentatyának, mikor lejött cellájából és belépett az ebédlőbe, azonnal szemet szúrt, a magasra polcolt és hiú pompával fölékesített asztal. Komor tekintettel viszonozta az asztal hívogató nyájasságát. Óvatosan és észrevétlenül visszalépett, és egy ott álló koldus kalapját fejére téve és botját kezébe véve kiosont. Ott kint aztán az ajtó előtt várt mindaddig, míg csak a testvérek hozzá nem láttak az evéshez. Megszokták ugyanis, hogy ne várjanak rá, ha az adott jelre nem jelent meg. Mikor végre enni kezdtek, ő, az igazi szegény, az ajtón át bekiáltott: az Úristen szerelmért, adjatok valamit ennek a szegény és beteg zarándoknak. Mire a testvérek kiszóltak: lépj be, jó ember, annak a szerelmért, akire hivatkoztál. Azonnal belépett át és megmutatta magát a lakománál ülőknek. Könnyű elképzelnünk a megdöbbenést, amelyet a szegény zarándok megpillantása a kényelmes nyárspolgároknál okozott. Azonnal tányért adtak neki, és ő egészen magányosan a földre ereszkedett, és tányérját a hamu fölé tette. Így mondta: most csak ugyanúgy ülök, ahogyan egy kisebb testvérhez illik. Majd a testvérek közfordulva így folytatta: bennünket Isten szegénységének példája sokkal szigorúbban kötelez, mint más szerzeteseket. Mikor a megterített és feldíszített asztalt láttam, nem ismertem föl benne az ajtóról ajtóra kéregető szegények asztalát.
Nagyon szép.
Szent Bonaventura is hozza ezt a leírást, és az a megdöbbentő benne, hogy ez egy húsvéti esemény, és Bonaventura hozzáteszi, hogy Szent Ferenc így akarta, hogy így ünnepeljék az Úr pászkáját. Nem beszél ugye húsvéti misztériumról, hanem az Úr pászkájáról beszél, ami az átmenetele ebből a világból az Atyához. És ez azt is jelenti, hogy amikor Szent Ferenc arról beszél, hogy mint vándorok és jövevények tartózkodjanak ebben a világban, akkor utal erre a vándorságra, erre az átmeneti létre ilyen értelemben, amit ugye az exodus, a pászka, az átvonulás, kivonulás jelent. A falon egyébként középkori festmények, Jézus szenvedésének eszközeit látjuk az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy szerzetest, amint azt mondja éppen, hogy szilencium, és nagyon érdekes, hogy a lábán a hegyvidéken lakó testvéreknek a viseletét, fapapucsot látunk, ami egyébként az olasz nyelven ugye cokkola nevet viseli, így hívták őket cokkolánti az obszervánsokat, és a magyar nyelvben is a történeti etimológiai szótár szerint tovább élt ez a szó, hogy cokol. Valószínűleg, hogy az obszervánsok, tehát 14. században Magyarországra érkező obszerváns ferencesek hozták Magyarországra ezt a lábbeli formát. Balra tőlünk pedig ki van írva, hogy Cantidani San Francesco, tehát hogy Szent Ferenc spájza tulajdonképpen. Na most, ha jobbra az ebédlőből, ez tehát az ebédlő, belépünk majd a másik ajtón, itt azt látjuk kiírva, vagy hát a hagyomány szerint, hogy itt egy-egy keresztet látunk a déli falon, vagyis hogy ami nem a hegyoldal felé néz.
Itt a templom szentelési kereszt lenne.
Igen. Na most tudjuk azt, hogy ezek a keresztek az egyes testvéreknek a hálóhelyét jelezték, de nehéz elképzelnünk, ez egy folyosó tulajdonképpen, ahová bejutottunk. Ez még abból az időből volt, amikor itt befelé a hegy felé nyíltak a barlangok, vagy ilyen sziklaüregek, amiben az egyes testvérek laktak. Ezt, amikor a kolostort, a következő szintet építették rá, akkor ezek eltűntek, mert be kellett falazniuk, és a folyosó végén találjuk meg Szent Ferenc hálóhelységét.
Dormitorio di San Francesco.
Amit hát most szépen le van kövezve, meg, de jól látjuk azt, hogy azért mégis el tudjuk képzelni az egész helyzetet, hogy egy pici-pici helység, és nyílik egy kis ablak a völgy felé, meg hát ajtaja van. Ferenc mindig az imádság miatt külön akart lenni a testvérektől, és ehhez mindig ragaszkodott. Itt is látjuk, illetve említettem odalent, hogy
a korábbi ott helyeken is hasonlóan.
Így van, az a másik cella is. És akkor innét visszamegyünk, és akkor a régi kis ebédlőből elindulunk fölfelé. Fölfelé menet, ugye találjuk itt a sétánk folytatása során ezt a Szent Ferenc kantinját, tehát a spájz, vagy élelmiszer.
A frigider.
Igen, tehát az oldalba, és a falépcsőn megyünk föl, és majd balra térjünk.
Olyan, mintha egy hajó belsejében lennénk, minden érett fa. Igen, választja hát el a cellákat, gondolom.
Így van. Tehát ez a Szent Bonaventura féle dormitórium.
Varga kapisztán atyával, Szent Ferenc által alapított greccsói remeteségben vagyunk, az ősi 13. századi szerzetesi hálószobák, cellák szinte érintetlenül fogadják itt a látogatót.
Na most a dormitórium volt a szerzetesek hálóhelye. Ezt a dormitóriumot tehát Szent Bonaventura építette, az 1260-as években, vagy a 70-es évek elején, és azért érdekes ez, mert valóban, ahogy mondtad, mint egy hajónak a belseje, tehát, hogy azt látjuk, hogy az építmény belseje, tehát nincsenek kőből épített közfalak, hanem egy nagy téglalap alakú tér, nyitott tetőszékkel, de középütt pedig egy folyosóval.
És jobbra-balra nyílnak a cellák, gondolom.
Jobbra-balra nyílnak a cellák. Fölülről pedig, de minden cellának van külön ablaka, és ezt a közös teret pedig világító ablakok világítják meg. Éppen itt állunk az egyik előtt. Balra nyílik a szerzetesi kórus, és itt jobbra be tudunk nézni az egyik cellácskába. Azt látjuk, hogy van neki mennyezete, van egy paticsfal, tehát belülről így választják el, tehát veszőfonadék bevakolva, egy kicsi polcocska, egy íróalkalmatossággal, szekrénykével is nyilván a másik oldalon volt a fekhelye. Tehát ebből találunk itt többet is ezen a folyosón.
De a másik oldalra is lehet ablakuk?
Hát a másik oldalra biztos.
Mert az a sziklafal,
ugye? Igen. Úgy tűnik, igen. Itt is, hogyha fölnézel, tehát azt lehet látni, hogy minden cellának külön mennyezete volt, és ezek azután itt is van egy világító ablak, tehát hogy a folyosón is legyen vége, vagy fény, és akkor itt van egy gyönyörű kis Madonna szobor a folyosó végén, azután pedig itt le van zárva a továbbvezető út, legnagyobb sajnálatunkra.
De csak egy ráccsal van lezárva.
Egy ráccsal, mert tudnélik, ha itt tovább mennénk kifelé, vagy fölfelé, akkor érnénk a Pármai János cellájához, ami szintén egy különálló volt. Nagyon szépen itt azért jól lehet látni azt a struktúrát, amiről az előbb beszéltem, hogy a sziklafalhoz simuló lépcső, folyosó, és akkor ebből nyílik a többi cella. Na most a szerzetesség történetében, és ez így volt a korai ferences kolostorokban, nagy kolostorokban is, a konventuális kolostorokban, tehát úgy értjük, amik a városban voltak, hogy nagy közös dormitórium volt, ami, mint ahogy itt is látjuk, hogy a dormitórium nem egy cella, hanem az egész. De az legfeljebb egy ilyen lepedővel, vagy valamiféle vászon kendővel volt elválasztva egymástól. A remeteségekben azonban nagyon-nagyon korán megindult ez a fajta cellásítás, amit itt látunk, és nem azért, hogy, mert nem bírták egymás lábszagát vagy horkolását, hanem azért, hogy a cellájában mindenki szabadon imádkozhasson még, és szabadon dolgozhasson még. Úgy, ahogy ő akar. Tehát ez azt is jelenti, hogy a remetességekben óriási nagy szabadsága volt az imádságnak és az imádság módjának. Szent Ferenc a remetességeknek írt regulában meghagyja, hogy mindenütt, tehát a kánoni órákat, tehát az imaórákat imádkozzák el, de
szabad volt ezen kívül is.
De ezen felül az imádságnak, az egyéni imádságnak a módját az soha nem szabták meg. Nyilván az ideje, az pedig hát az a közös imádságot és munkát eltekintve, vagy azon kívül adódott. Na most ezt azért nagyon fontos hangoztatni, mert a szerzetességben tehát a cellák nem a kényelmi szempontok miatt jelentek meg, hanem éppen, hogy az imádságot szolgálták, és az imádság volt a célja. Most itt a kis dormitórium végén...
Ezen a hajó kajütszerű folyosón beértünk az egyik végébe a folyosónak, ahol a kórus látható?
Így van, a szerzetesi kórus. Hasonlót láttunk Monte Casale-ban is, és középütt egy rendkívül egyszerű pulpitus, ami csatlakozik az oltár mögötti rácshoz, két oldalt fajtók választják el a templom rácsát. Ez kicsit későbbi, tehát ez az obszerváns korból való, Szent Bernardin volt, aki ezeket a stallumokat készítette.
12 stallum igen, található itt.
Nem véletlenül, tulajdonképpen Karcseriben is. Tehát a 12-es szám, azért azt igyekeztek megtartani az apostolokra is emlékezve. A lámpát tartom még érdemes megnézni, egyrészt állítható a magassága.
Nem is lámpa, lámpás.
Így van, és ami az érdekesség, hogy olyan, mint egy nagy konzerves doboz.
Egy viharlámpa tulajdonképpen, mert nyitható
üveg nélkül,
egyik irányba.
Igen, de két szárnyal nyitható, ami tulajdonképpen tükörként is szolgál, tehát hogy még minden fényt...
A könyvre irányítja a fényt.
Ki tudjanak használni. Az imádságra buzdító feliratok, hogy coro, ore, leo, corde, hogy a kórusban imádkozz Istenhöz szívből, aztán si cordon orat, in vanum lingua laborat, ha a szív nem imádkozik, a nyelv hiába dolgozik.
Nagyon szép szerencse, hogy latin szakos kapisztrán atya így kapásból megfejti a latin feliratokat.
Nyilván utal arra, hogy ez tehát a szerzetesi kórus a szóbeli közös imádságnak a helye. És most a szerzetesi kórusból lépünk át magába a kis Szent Ferenc templomocskába, ami több szempontból is lenyűgöző.
Hú, de gyönyörű. Hát ez körülbelül ugyanakkor a helyiség, mint a kórus volt. Kicsit kevesebb a stallum. Itt 4-7 darab stallumot látunk, egy szép oltárépítményt és egy festményt,
igen,
oltárképet.
Hát azért, tehát ez az ősi templom, aminek a fontossága abban áll.
Ja, és freskók.
Bizony, egy nagyon kedves Szent Ferenc képet látunk itt, a fontossága ennek abban áll, hogy ez az első Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom.
Igen, ezt említettük már lenn, hogy a szentjavatás után...
Szentjavatás évében 1228-ban, és ez a berendezés ennek a templomnak az eredeti berendezése. Na most, amiért nagyon érdekes, hogy azt lehet látni, hogy van az oltár maga, az oltárral szemben látjuk ezt a kis stallumrészt, ami tényleg akkorácska, mint a kórus, csak hogy emögött van még egy másik ajtó.
Ugyanebben a térben, de egy fallal elválasztva.
Ugyanebben a térben, és két kicsi ablak is nyílik erre a térre. Tudnélik, ez volt a szerzetesek templom része.
És az meg a népé?
Az a népé, és ez volt az úgynevezett szentélyrekesztő, tehát aki jött, az onnét kintről hallgatta a misét, és itt bent pedig a testvérek.
Nagyon jó, de az a rész se tud befogadni 25 embernél többet.
Hát és akkor sokat mondtál.
Tehát ilyen buszos osztálykrándulások akkor még nem voltak, hogy egyszerre 70 ember megérkezik.
Mondjuk, ami megdöbbentő, hogy itt látunk ilyen különböző forgatható karokat, amiken keresztül, tehát itt nem pulpitus volt, mert ide nem is fért volna el a zsolozsma végzéshez a pszaltérium, hanem arra volt fölfüggesztve, hátulról a kereszt alatt szintén egy lámpa is. Ezek a stallumok régebbiek, mint amik az oltár háta mögött vannak. Hogyha kilépünk aztán innét, ebből a régi templomból, akkor pedig egy kis különálló kápolnába érkeztünk, ami ilyen előtérnek tűnik inkább, de ez... Itt egy vászonra festett képet látunk. Ez Szent Ferenc egyik legrégebbi ábrázolása, mégpedig a hagyomány szerint Jakoba asszony rendelte meg ezt a portrét. Azért nagy dolog, mert tehát ő is meghalt 1234-ben, vászonra festett kép. Ez egy 14. századi másolat, illetve annak a másolata, mert az eredetit a provincia székhelyén Rómában őrzik, de ez ide ki van téve, mert itt őrizték évszázadokon keresztül, tehát a síró Szent Ferencként szokták ezt emlegetni. Stigmatizáltan látjuk Szent Ferencet szürkés színű habitusban, és a személyhez emel egy kendőt, két oldalt pedig rövidítve SF, tehát Sanctus Franciscus rövidítésként. Tehát erre azért úgy tekintünk, mint Szent Ferencnek egy hiteles régi portréjára.
Igen, Jakoba asszony volt az egyik gazdag pártfogója, és barátság fűzte őket össze. Ő hozta a süteményt.
Igen,
a halálos ágyához Szent Ferencnek.
Arról még beszélünk Jakoba asszony kapcsán Rómában, majd őről még többet is szeretnék mondani. És akkor így, hogyha innét kilépünk, akkor érünk ide a felső udvarra, ahonnét nyílik az 1960-ban épített modern templom.
Igen, egy nagy udvarra értünk itt tulajdonképpen, amely szintén nyitott a völgyre.
Igen, ez egy felső terasz tulajdonképpen. Erre a teraszra nyílik. Alattunk van, illetve a templom alatt van a grotta, ahol ünnepelték a karácsony, és tulajdonképpen itt ez a felső teraszon ugyanaz a kilátás fogad bennünket, de ha megfordulunk, akkor látjuk ezt a 1960-as években földrengés után épült templom, a szeplőtelen fogantatás tiszteletére, egy tényleg modern stílusú kőből rakott, viszonylag nagy, tehát az itteni méretekhöz képest nagy. Ami érdekesség, és amit még érdemes lesz megnéznünk, hogy egy Betlehem gyűjtemény van, amit mi Betlehemnek nevezünk, ugye hát az olaszul
Prezepe,
tehát jászolként emlegetik. Egyrészt a világ minden tájáról, és mindenféle
fölfogásban. Tulajdonképpen Betlehem is, és ilyen karácsony ábrázolások is. Tehát úgy értem ezt, hogy van egy, vagy nagyon megdöbbentő, egy szép lakásban áll egy házaspár, karácsonyfa van bent, nagy üvegablak van előttük, és néznek kifelé rajta. Hmm. És azért megdöbbentő, mert ebben nincs sehol a Jézus. Csak az ünnepnek a külsősége is kifelé néznek ebből a világból.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Greccsói zarándoklatunk jövő héten folytatódik Szent Ferenc nyomában Varga kapisztránatyával, a Rieti völgyben lévő ferences remeteség volt a helyszíne és a témája a mai műsornak. Észrevételeiket várom a hitvilag@lanchidradio.hu címre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.